Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát, bepújálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepójába fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent, mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Ennyit olvasunk, most imádkozzunk. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy amikor itt vagyunk színed előtt, te látsz minket, mert ott vagy az Atya jobbján, és egy szép napon visszajössz, de míg közben ott vagy, itt is vagy, a szívünkben, hitáltal, és itt vagy ezzel a bűnbeteg világgal, hogy érvényesítsd a megszerzett bocsánatot, a bűnt, amit magadra vettél, most már nem kellene, hogy hordozzuk, mert van egy hely, ahol letehetjük a bűntemetőbe. Kérünk téged, Szent Lelkeddel, segíts nekünk most lélekben visszamenni oda, átélni ezt az üttörténeti hatalmas eseményt, és megérkezni a jelenbe, sőt ellátni a jövőbe is, hogy te vagy a történelem ura, és te lehetsz egyéni és családi életünk ura is, és lehetsz nemzetünk ura is, ha hozzád fordul a magyar nép és bármilyen nemzet a világon. Atyánk, mindezt Jézusért kérjük, hallgass meg. Amen. Tessék helyet foglalni. Akinél nyitva van a Biblia, az, ha visszalapoz az első fejezethez, Lukács evangéliuma, aki Lukács maga egy orvos volt, és kapcsolatai révén a római császári udvarnál levő barátjának írja le onnan, Palesztinából, hogy mik is történtek ebben a kis országban. Így kezdődik az evangéliuma: miután sokan vállalkoztak már arra, hogy tudósítsanak bennünket a közöttünk beteljesedett eseményekről, úgy, amint reánk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének, magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utána jártam, sorjában megírjam azokat neked, nagyra becsült Teofilusz, hogy azokról a dolgokról, amelyekről tanítást kaptál, megtudd a kétségtelen valóságot. ez a történet írói precizitás, hogy mindennek alaposan utána járt. Négy evangélium van, mind a négy evangélium leírja az Úr Jézus Krisztus földön járását és a megváltói művét. Mind a négy kicsit más, sok a közös anyag bennük, olyan, mintha négy kameramen kimenne egy tudósítást elvégezni, biztos, hogy mindegyik más-más szemszögből venné fel a kamerával, nem lenne egyik se egyforma, ha egyforma lenne, akkor kevesebb volt, aki kiment, lehet valaki elment szabadságra közülük, és akkor az hamisítvány lenne, másolás lenne. De nem erről van szó. Nekem még az elmúlt rendszerben azt mondták a tanárok, hogy mivel nem egyforma mind a négy evangélium, ezért hamis. Hát nem kellett sokat gondolkodnom már gyerekként, hogy rájöjjek, hogy nagy tévedésben vannak, illetve hát nagyon be vannak koncepciósan etetve azzal, hogy a Biblia csak hülyeségek tárháza, és az értelmes ember ilyennel nem foglalkozik. És ha ki tudja az ember magát hozni okosabbnak, mint a buták, akkor még jól is érezheti magát. Egy darabig. Mert hogy a valóság az nem ez. Az igazságot lehet temetni ide-oda, de harmadnapon mindig föltámad. Krisztussal is megpróbálták, nem sikerült. Pedig a római birodalom legnagyobb hatalmú haderővel védte a sírt, de Krisztus kijött. Krisztusról beszélni az örök életünk se lesz elég. Úgyhogy ez a mentségem, hogy nem szoktam találni a végét, de a feleségem, nem tudom most, hogy fog-e szólni, vagy nem, de otthon majd megbeszéljük. Azt nézem, hogy a mutató hogy áll, meg ott is van, jó. Először szólok erről a történettől, utána pedig minden karácsony. Ugye két hatalmas megváltási ünnepe van a kereszténységnek, amikor Krisztus idejött, meg amikor amiért idejött, a véget jött ide, hogy megváltson a bűnt, magára gyűjtse, ő bűnhődjön, ő megfizesse a bűnünk árát, és megszerezze az ő tisztaságával a belépőt a mennybe. Ezt sikeresen elvégezte, kimondta, hogy tetelesztáj, a görög Bibliában azt jelenti, a számla rendezve. Utolsó fillérig nincs adósága. Az embernek így lenni, ez egy csodálatos érzés. Mikor nyomasztó teher alól kiszabadul. Nagyvátyámtól hallottam, hogy az OTP előtt két fiatal egy autót simogattak, ahogy szokták a kutyát vagy a gyereket. Simogatták. Mosolyogtak, simogatták. Mosolyogták, simogatták. Ezt nem állhatta azt, mert mondják már meg, hogy miért csinálják. Most fizettük ki az utolsó részletet. Most már a miénk. És megjámborodott egy kicsit a jószág. Ez nagy öröm volt nekik, hogy nincs tovább adóság. Fölszabadultak. Hát ez egy dolog, itt az földi egzisztenciát érinti ugyan, de az, hogy a bűn adóságod lement rólad, az a legnagyobb élmény, amit egy emberi lélek átélhet. És mivel az nem a koporsóig vonatkozik, hanem a dicsőségig, az örökké valóságig kihat. Szóval ez a Lukács utána járt mindennek alaposan, és mindent úgy megvizsgált, ahogy volt. És ő, mivel egy római számára írta, a megszólításból úgy tűnik, hogy valamit már tudott a kereszténységről, minimum szimpatizás lehetett, de meg akart győződni a tényekről, vagy már el is indult a Krisztus itt az életében, nem tudjuk pontosan. De azt tudjuk, hogy Lukács úgy gondolta, hogy meg kell tudnia azt, hogy volt pontosan. És ezzel ő valószínűleg nem tudta, hogy Bibliát ír, de Isten tudta, hogy Lukácsot föl fogja erre használni, hogy a emberiség számára egyik olvasatban itt legyen a Krisztus földi élete. János, aki szintén leírta az evangéliumot, azt mondta, ha a világ összes könyve nem tudná befogadni azt, hogy ő kicsoda. Nem lehet beleírni könyvekbe. Nagyobb annál. Nem fér bele könyvtárba, nem fér bele, még mondhatnánk az emberi létbe se, hiszen ő Isten. Mivel mi nem vagyunk kollégái, és nem is leszünk kollégái soha, hanem teremtményei, ráadásul bukott teremtményei, leszázalékolt teremtményei vagyunk, ezért csak dadogni tudunk valamit róla, amennyit ilyen kíméletes fénnyel elbírunk, hogy szemléljük őt. Vannak sötét titkok, azért nem tudjuk mi az, vannak fényes titkok, a napba a fénye miatt nem tudunk, nem is merünk vele szparkas szemet nézni, mert megjárjuk. Szűrt fény kell ahhoz, hogy a mi számunkra az ne ártson. Isten dicsőségéből kitalálta azt a módot, mondtam, hogy minden karácsonykor, minden húsvétkor, minden ilyen megváltási ünnepkörkör, egy-egy pillérénél, amit a kereszténység évről évre végigvesz, és ez fontos, mert ha innen elmozdulunk, akkor lehet programos kereszténység, lehet szociális kereszténység, lehet sokféle klubszerűség, és lehet jól érezni magunkat, de ha ezekről elmozdulunk, akkor az alapokról megyünk el. Miért rendelte el Jézus, hogy ne felejtsük el, hogy meghalt? Miért rendelte az úrvacsorát? Mert azt is képesek lennénk elfelejteni, ez szégyennivaló a mi oldalunkon, de az Isten jósága meg bölcsessége benne van, hogy ezt elrendeli. Karácsony nincs elrendelve egyébként. Sehol nincsen nyoma a Bibliában, hogy elrendelte volna. Az első időkben és századokban nem is ünnepelték. Az nem baj, hogy ünnepeljük. A baj az, ha helytelenül ünnepeljük. Szokásom mondani december hónapban, hogy kívánom, hogy legyen jelen az ünnepelt. Mondom, áldott ünnepet, és kívánom, hogy legyen jelen az ünnepelt. Aki érti, azonnal fölcsillan a szeme. Persze úgy van értelme, hogy valamit mondanak. Most mondom a kalauznak tegnap. Mondom, kívánom, hogy legyen jelen az ünnepet. Hát én otthon leszek, én otthon leszek. Sokan nem tudják már igazából az ünnepnek a jelentőségét. De ez nem új keletű. Már a zsidóság is nagyon-nagyon üresen ünnepelte az ő ünnepeit. Isten azt mondta, hogy figyeljetek, bűnt és ünneplést együtt nem így mixelve, ez nekem nem jó. Csak összetapossátok a pitvaraimat, írja Károli. Ide jöttek, aztán már azon jár az eszetek, hogy fogjátok becsapni a piacon az embert. Sok ilyen lehetséges. Tehát Istennek, folyamatosan emlékeztetni kell bennünket arra, hogy mi az értelme az életnek, mi az értelme az isteni kijelentéseknek, és ezért kell tanulmányoznunk a Bibliát rendszeresen, és ezért Isten szent lelke a tanítónk, aki fölnyitja az írásokat, hogy megértsük. Na ezen a karácsonyon nekem az, amikor tanulmányoztam azt, hogy mi az, hogy inkarnáció, a megtestesülés, hogy Isten, aki szellem, hogy tudta fölvenni, és miért kellett, hogy fölvegye a mi emberi testünket, az ő teremtményét, akit a társaságára teremtett, és a saját szellemét, mivel szellemi lény volt, adta oda az ember, adta bele az emberbe, hogy létrejöjjön egy szuszogó lény, a Biblia szerint, szó szerint, egy élő lélek, egy élő személyiség. Most ezen a karácsonyon nekem az a csodálatos, hogy aki beleadta az emberbe az ő szellemét, hogy az ember a testében kapjon egy személyiséget, aki az életadó, az lejött ide, bele Mária testébe, méhébe, de neki nem kellett életet adni, hiszen már ő adta Ádám apánknak is az életet. De ezt megnézzük a páli teológia csodája, csodálatossága. Akkor még ezt a történetet átfutjuk úgy, hogy megnézzünk egy ívet belőle. Isten a történelem egy bizonyos pontján adta ide, Pál apostol is mondja, hogy amikor az időnek a teljessége, az Isten gondolatában, amikor megérett az, hogy fiam, most menjél. Akinél van Biblia, a legtöbb Biblia hasonló módon működik. Ha kicsit visszalapozunk ide, tetszenek látnia, itt van egy üres lap, ez 400 esztendő. Ezt intertestamentális kornak nevezzük. Nagy volt a csend. Nem volt ige. Nem volt proféta. Hallgatott az Isten. Nem volt már kivel beszélni. Az ember olyan süket lesz szellemileg, olyan totálkáros. Már Isten nem vetett be újabb profétákat, halomra ölték őket, nem érdekelte. A szent nép kinyírta a saját profétáit. Jézus azt mondta, a profétát lehet halva találni Jeruzsálemen kívül? Jeruzsálem, az a proféta gyilkos város, akinek a neve azt jelenti, hogy a békesség városa. Na szóval itt van ez az intertestamentális kor, körülbelül 400 évben, egyébként a 4-7-es adventi ünnepet az egyház ezért ünnepli, 4x7-be a 4x100 évet ünnepli. Ami az első advent, a második advent pedig a Jézus visszajövetele, amely bármely pillanatban bekövetkezhet, és ez az egy jövő idő, amit Jézus elmondott. Amit Jézus elmondott magáról, az minden beteljesedett, ez az egy van vissza, utolsó szava az volt, menjetek, hirdessétek az evangéliumot, és majd jövök. Elmegyek helyet készíteni, és majd jövök. Hát ez van vissza. De ez a legkönnyebb, már még egyszer nem kell átmenni neki gyerekbe, nem kell átmenni úgy emberbe, hogy lehessen leköpni, meg lehülyézni, meg megsérteni, meg megkorbácsolni, meg gyalázni, meg tévtanítónak mindenek csúfolni. Ma is Isten van a vádlottak padján. A leginkább félreértett személy az az Isten. Ma is. Ma is. És az ördög abban tombol, hogy hazudik, az ünnepet is ugye lehet Szent Miklósnak ünnepelni, húsvétata, nyuszinak, természet megújulásának, feltámadásának, és hiányzik az ünnep közepe, ha nem vigyázunk. De Isten elrendelte az övéinek, hogy úgy ünnepeljünk, ha ünneplünk, ahogy az neki kedves. És az ünnepelt, ha jelen van, akkor ő érzékeny arra, érzékeli, hogy az ünneplés az szívből jön, abban benne vagyunk-e az őszinte. Nyilván lehet kedves minden karácsony ünneplés, ha nem Jézuskát ünneplünk, nem feszület Krisztust ünneplünk, hanem a föltámadt Jézus Krisztust ünnepeljük, és a visszatérő dicső királyt, aki egy szép napon vissza fog jönni, és hatalmának angyalaival. Ez a történet valami olyat mond el, mikor beérkeztek Betlehembe, és nem volt nekik hely, hanem csak egy jászolba tette bekójába. És akkor jött a konferencié, aki egy angyal volt, és bejelentette, hogy a pásztoroknak, hogy nem kell félnetek, nem bántani jön az Isten, nem számadásra jön. Ha karácsonyra úgy érzik itt az asszonyok, vagy a férfiak, vagy bárki, hogy nem tudott elkészülni, ahogy szeretett volna, akkor föllazítson. Mert a karácsonyra nem lehetett készülni, nem is kellett készülni. Az meglepi. Az egész egy meglepetés volt. Úgy jött, hogy kint dolgoztak a munkahelyen az emberek, a munkásokat lepte meg ez a hír, hogy nagy öröm jön, nagy örömet mondunk nektek. Üdvözítő született, aki maga az Úr. Ez nem is fér ide be a fejünkbe. Mint ha azt mondaná, hogy emberek, maga a főnök megy hozzátok. Értitek? Kezébe vette a dolgot, ő maga megy le, oda megy hozzátok. Átmegy emberbe. A végtelen szellemi örökkévaló, a Szent Isten. Hát ez aztán már meg lesz oldva. És csak így lehetett megoldani. Olyan drasztikus dolog a bűn, olyan úgy kikészíti az embert, hogy nem érti, kihullik belünk, ahogy a költőink mondják, az akarat, az Isten, kihullik, és bejön egy csomó más, mert nem tűri a vákumot a lélek, és akkor utána bejönnek a protézisek oda belőle az Isten helyére. Pedig úgy vagyunk teremtve, ahogy Pascal fogalmazta, hogy egy Isten alakú vákum keletkezik bennünk, az Istennel csillapódik csak le, hanem akkor jönnek a protézisek, hogy bekerül olyan középre, aminek nem ott van a helye. Az angyalok megkapták ezt a hírt, és elmondta az angyal nekik az információt, jel lesz az, hogy ott lesz egy pólyádba tett gyerek jászolba. Jászolba nem szokást tenni a gyereket szüléskor. És ez egy jel lesz, hogy aki az Úr, az be lesz pólyálva. Most ezt nem tudjuk el se gondolni. Ő teremtett mindent, és ott van, be kell pólyálni egy kiszolgáltatott gyermek. Most próbáltam fordítani egy karácsonyi éneket, de nem hoztam meg az angyalka még, de van benne egy ilyen gondolat, hogy a 400 éves hallgatást megtörte egy gyermeksírás. Igen, ez volt az első szava az Istennek hozzánk. Egy gyermeksírás. Felsírt egy gyermek. Aki persze nem maradt olyan, hanem felnőtt, és miközben átélte azokat, amit mi, mint ember, akkor utána elvégezte a munkáját. Nekem annyira tetszik ez, hogy amikor az angyal átadta pontosan a szóbeli információt, akkor most én úgy képzelem el, hogy kijött a mennynek az ajtaján, és a kukucskáló angyalok ott voltak seregestül, és aztán egyszer csak talán engedély nélkül is kijöttek, és adtak egy olyan szerenádot ott, amit nem tudott elképzelni ember. Ilyen kórus, itt nem kellett karmester. Ez annyira tudták dicsőíteni az Istent. Dicsőítették az Istent. Ezek a pásztorok, nem tudom milyen muzikálisak voltak, voltak furujájok, mindig adnak nekik ilyeneket, hogy vajon mennyire tudták értékelni az angyalkórust. Mert az nem semmi. Angyalkórust hallgattak, és ezek az angyalok, ezek úgy örültek. Pedig ő értük meg se halt Krisztus. Hát neked és nekem nagyobb örömöm lehet, ha a bűneimet megbocsátja az Isten. Az angyalért nem kellett, hogy meghalljon. Azok nem vétkeztek. Azok szolgalelkek, ami javunkon, üdvösségünkön dolgoznak, és azt várják, mikor kapnak parancsot, te menj ide, te menj oda. És viszik, ahogy Lázárt is vitték a mennybe, viszik az üdvözülteket oda az örök lakásukba. Akik meghaltak, voltam nagy gyülekezetben, ahol egy gyülekezetnyit meg lehetett már számolni, akik már onnan hazamentek. Nem elvesztek, hazamentek, mint drótról a fecskék, Afrikába melegebbre mennek, hogy ne fagyjanak meg a hideg télen. Isten meglátogatott minket ilyen módon. És a pásztorok elmondták, amit hallottak, Mária pedig forgatta a szívében. Azt szoktuk forgatni a szívünkben, amin rágódni rajta, amit nem értünk. Meghaladja a felfogó képességünket, de tény, foglalkozni kell vele, de meghaladja, nem tudjuk megérteni. És ha egy igét kapsz Istentől, és nem tudod megérteni, és azért, mert nem értetted meg, elengeded, nem fog tovább dolgozni benned, ha elejted. De ha belül gondolkozol, kérdezed Isten, oda, mi akar ez lenni? Segíts nekem megérteni ezt a szabad, tanulmányozod az igét, forgatod a szívedbe, majd egyszer Isten megtisztel, és eljön az ideje, meg fogod érteni. A pásztorok elmondták, amit hallottak, erről mindenki csodálkozott, hogy miféle üzenetet kaptak ezek a pásztorok. Most nézzük meg egy kicsit azt, hogy mi az, hogy testet öltött az Isten, milyen igék vannak arra nézve itt a Bibliánkban. Csak belekezdünk, és abba hagyjuk egy helyen majd, amennyi belefér. Ez az első gondolat, amit foglalkoztatott engem. Ez a héber és a görög Biblia eredeti kifejezései alapján van. Oda írtam majd héberül is, és ha aztán úgy gondolja, hangosan is elolvashatja nekünk. Ádám élő lélek lett, Krisztus életadó szellem volt mindig. Ő nem kapott azért, hogy legyen, hiszen ő mindig az volt, és ezért nem kellett neki adni életet, hiszen ő az élet lett kihelyezve a Mária méhébe. Ez az alapige, ami az ember teremtésének a klasszikus igéje, a Mózes első könyvének második fejezetében 7. vers. Azután megformálta az Úristen az embert a földporából, ekkor csak meg volt gyurmázva, mint matéria, de nem volt benne élet. És az élet leheletét lehelte az orrába, így lett az ember élő lényél. Ez a nefesh haja, héberül. Nefesh haja. az élő lénynek fordítja az új fordításunk. Pál apostol majd ezután, sok ezer évvel, amikor a föltámadás, a föl Krisztus mennybe menetele az újszövetségi korszakban már pár évtizede működik a keresztény gyülekezet, és akkor azt mondja, na menjünk csak vissza ehhez az igéhez. Így is van ez megírva, az első ember, Ádám, élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő lélekké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Ez igazából szellemet kellene itt mondani. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Egyszer utolsónak van mondva, hogy tőle már hyperebb vagy szuperebb ember ide nem jön. Superman nem lesz, aki itt beleszólhat ebbe a dologba. Utána pedig másodiknak van mondva, ott már össze van hasonlítva az elsővel, az Ádámmal. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyiek is, és amint viseltük a földönek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek is a képét. Hát ez éppen a zsidó Bibliából van. Itt ez a szó, a tanak szó, az nem egy jelentés, az egy betűszó, össze van benne foglalva, a következő itt lehet látni. A tanak az a tóra, növim, kötubim. Ez a három eleme az Ószövetségnek, tehát az első magyarul a tanítás vagy törvény, a proféták és iratok vagy az írások, ezt ők pedig úgy mondják, hogy tanak. Hát a latint is néztem, ott a primus homo, vagy a novissimus, az az érdekes, hogy superlatibusban mondja a legfelső fokban, hogy a legeslegújabb kiadású ember Krisztus. A következővel fogjuk látni egy kicsit, begyorsítom. Tehát az Isten az élet leheletét lehelte Ádámba, így lett Ádám, vagyis ember, élő lélekké. Ott látjuk az héberül, ezzel nem akarom terhelni a testvéreket. Az első ember Ádám élő lélekké lett. Az élénkebb sárga az mindig az Isten szellemére vonatkozik, a nem olyan élénk szín az pedig mindig az emberre, emberi élő lélek voltára vonatkozik. Tehát az első ember, Ádám, élő lélekké lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő, vagy életadó szellemé. Ő úgy jött ide, mint életadó szellem. Nem hiába azt mondta, Márta meg Mária azt mondta, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a mi testvérünk Lázár. De most már nem igen nézünk ki belőle többet, ez a vonat elment, hát ennyi. Azt mondja, Jézus, nem ment el, itt vagyok. Én jelentem a feltámadást, és én jelentem az életet, és azt mondta Lázár gyereki. Azt mondta, hagyjad már negyednapos. Neki nincsen ilyen, hogy negyednapos, az Istennek semmi nem lehetetlen. Szóval ez a Krisztus itt járt civilbe, inkognitóba az Isten, a teljes Istenség, a teremtő Isten itt járt köztünk. Ezt nem lehet felfogni. Micsoda szeretet hozta ide. Ahogy itt alul lehet látni a görögben, hogy a protoszantrópusz, Ádám, az első, akkor utána pedig ez az eszkatosz, az eszkaton vagy eszkatológia, az a véget jelenti, utolsót, és a egyikben az első van a psziché, a másikban van a pneuma, vagyis a szellem. Akkor, amikor Krisztusról a kijelentés hangzik, ez minden zsidó számára a mai napig is messiás profécia. Az, hogy emberfia lett Jézus, ilyen nevet kapott, innen ered. Azt mondja Dániel, láttam éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt, az öregkorú felé tartott, oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség, királyi uralom adatott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma az örök hatalom, amely nem múlik el, s királyi uralma nem semmisül meg. Hát ez nem semmi, ugye? Hát ilyen valaki. Ilyen valaki is egyszer itt volt, és nézzük meg tovább. Vallatják a főpapok, ez volt a perbe a perdöntő. Ugye a zsidók jogban nincsen ügyész, aki a vádat képviseli, hanem a tanúk képviselik a vádat. Két egybehangzó tanúvallomás érvényes, három az már megerősített. De kettő egybehangzó tanúvallomása lehetett valakit kivégezni, és akik a tanúk voltak, ők dobták az első követ, vagyis egy kollektív hóhér kivégző osztag volt. Mindenki úgy volt, hogy kitakarította maguk közül a gonosz, ilyen képpel beszél erről a Biblia. Most nézzük meg, hogy amikor Jézus raportra vitték, mi történik. Amint megvíratt, összegyűlt a név véneinek tanácsa, főpapok, írástudók, bekísérték őt a nagy tanácsba, és ott felszólították. Ha te vagy a Krisztus, vagyis a Messiás, mondd meg nekünk. Ő pedig így válaszolt. Ha megmondom nektek, nem hiszitek. És ha pedig én kérdezlek titeket, nem feleltek. Ez volt Jézusnak a tapasztalata. De mostantól fogva ott ül az emberfia, Isten hatalma jobbján. Ezt tudták egyből, hogy ez a dánieli beazonosítás. Erre azt kérdezték, akkor hát te vagy az Isten fia? Ti mondjátok, hogy én vagyok, felelte nekik, azok pedig így szóltak, mi szükségünk van még tanúvallomásra, hiszen magunk hallottuk a saját szájából, azaz ettől a pillanattól kezdve nem a nép fogja vádolni, hanem mi. Mi kihúztuk a szájából. Kihúztuk a szájából. És még nézd, három fogalom. Azt kérdik, Krisztus vagy? Azt mondja, emberfia vagyok. Akkor azt mondja, szóval te vagy az Isten fia. Amikor emberfiát használt, az nem azt jelentette egy embernek a fia, mert akkor miért jöttek izgalomba? Miért volt elég arra, hogy kinyírják? Ők tudták, hogy beazonosította magát, én vagyok az, akiről a Biblia Istennek kijelenti, hogy jön a Messiás, és majd meglátjátok még, amikor az ég felhőjén visszajövök. Így csak a Messiás közlekedik. A 110. Zsoltár, megint ha egy zsidót megkérdezel, mindenki tudja, hogy ez a messiási Zsoltár. Dávid írta, azt mondta az Úr az én Uramnak a Károli szöveg szerint, ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. Amikor egy királyt legyőzött egy másik király, akkor oda kellett neki kúszni a föld parát nyalni, így van leírva, oda menni a királya, a trónon ülő királyhoz, és a trón sámlinak használta a nyakát, és rátette, és akkor megbeszélték a hadisarcot. Mennyit is fogsz fizetni? Ennyit. Na mennyi? Megnyomta egy kicsit a lábát, és azt mondja, na mennyit is fogsz fizetni? Tehát addig kihajtotta belőle, a lába alá került, és ő diktált, mert legyőzte. És azt mondja, hogy minden ellenséged a lábad alá kerül. Ez, ha héberül mondjuk, akkor kiderül, mert szó szerint úgy van, hogy azt mondja az örökkévaló az én uramnak. Mondja Dávid. És Jézus később azt mondja, hát ha Dávidnak a fia ő, hát akkor hogy mondja azt, hogy uram? Erre aztán nem tudtak mit szólni. Mert Dávid a Szentlélek világosságában érzékelte, hogy itt a Messiásról van szó, és neki az ura. Azt mondja, ott van a jobb kezénél. Az atya jobbján ül Jézus. A proféciák csodálatos egybecsengése van az egész Bibliában. És ha valaki tanulmányoz, az ezért érdemes a Bibliát a két fedőlap között ismerni, mert akkor a Szentlélek összerakja szépen, mint egy karmester, hogy hogyan abból harmónia. A zsidókhoz itt levél megint a zsidóknak bizonyítva ezt mondja. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a profétákkal, ezekben az időkben, végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek. Aki által a világot teremtette, ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, ez mind Jézus. Aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Ezek összhangban vannak. János így indítja az evangéliumát. Nem írja le a bölcső jelenetet, Betlehemet, hanem a test megtestesült igét. Ő kezdetben Istennél volt, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Minden Krisztus által. A kolossi gyülekezetnek, a friss hívőknek írja Pál, ő Jézus a láthatatlan Isten képe, képviselője, elsőszülött minden teremtmény közül, mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók, láthatatlanok, trónusok, uralmak, fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és őre nézve teremtetett. Előbb volt mindennél, és minden ő benne állt fel. Ilyen a mi Krisztusunk, aki itt volt a jászolva. Ezt látni kell. Itt csak három pontban összefoglalom. Mi volt a testi létenének a célja? Hogy megszabadítson a halál és a sír félelmétől. Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, egy rövid időre, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Megkóstolta azt a halált, ami neki sose járt volna. Belement a sorsunkba, állapotunkba, bűnünkbe, poklunkba. Halála által megsemmisítette, hogy megsemmisítse, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögön. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Voltam egy orgona koncerten, és leragadt egy sír. És az orgonista még játszott tovább, és némelyik harmonikus hangzásnál beleolvadt. Nem lógott ki, de hát utána elkezdett, vagy föl, vagy le, el kellett menni tovább, és azt csak mondta magáért. Ilyen a halálfélelem sok emberbe, vagy a bűnnek a rendezetlensége. A másik ok, amiért eljött, megüresítette magát, isteni tartalmát le kellett tenni neki a mennybe, beöltözött civilbe, a húsvér templomba. Jézus azt mondta, az ő templomáról, a testéről romboljátok le, 3 nap alatt fölépítem. De hát annyira nem értették, hogy azt hitték, hogy a jeruzsálemi templomot le akarja romboltatni, templom romboló, ez lázadó. Hogy lehet kiforgatni szavát? Szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, engedelmeskedett, mint halálig, még hozzá a kereszt halálig. És a harmadik, amiért eljött, hogy maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. A kísértő megcincálta őt. Egy ördög se volt szabadsága, mikor Jézust kellett kísérteni. Mert ha Jézus sikerült volna elejteniük, bűnbe vinni, akkor nem lenne megváltója a világnak. Nekünk annyi, mennénk örökös tartózkodási helyünkre a pokolba. Mert a bűn nem játék. Isten megmondta, hogy belehalunk, ha vétkezünk. És sorozatosan belehalunk. A halandóság 100%-os mindenütt. Ez csak a fizikai része. De szellemileg elhalt, meghalt, megszakadt a kapcsolat az élettel, az élő Istennel. Így folytatja, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísért és szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Ő úgy ment át minden kísértésen, hogy végig ellenállt. Én meg te gyakran elbukunk. De ő végig ellenállt. Soha nem engedett a sátánnak. Soha. Be kellett bizonyítania, így is lehet mondani, Isten és ember előtt és sátán előtt is, hogy így kellett volna az első Ádámnak csinálni. Mindene meg volt hozzá. Ha az Istennek nem fordít hátat, akkor az Istentől megkapta volna hozzá azt az erőt, hogy mindig tudjon nemet mondani. De mivel a sátánnak a sugására, sugallatára hallgatott, felé fordult, hátát mutatva az Istennek, ezért a sátánnal átlagolt. Ez jelenleg a világ így van. Széles úton. Ember sátán átlagolása, ez a pokolmenet. Ha megtérsz, akkor Krisztus és a megtért bűnös átlagolása ez a dicsőséges út a mennyország felé. Hát itt így van a besorolás, a kereszt megosztja az emberiséget. Krisztus személye megosztja az emberiséget. És amikor ez az ige eszembe jutott, hogy Jézus ide jött a világra, minden általa lett, semmi sincs, ami ne általa teremtető jött volna létre. A Jelenések könyvében ugyanezek a fogalmak előjönnek, az első és az utolsó. Ugyanaz a szó van, hogy Jézus összefoglalja alfa és omega, alaf és tav a héberben, az első és utolsó betű, a kezdet, És a vég, itt a protosz és az eszkaton, azt mondja, én vagyok elől is. Nekem nyelvileg, irodalmilag azt jelenti az alfa és az omega, hogy az ABC minden betűje. Amivel ki lehet fejezni gondolatot, amiben benne lehet a kommunikáció, az mind Jézus. Ő benne kommunikál az Isten, és nincs érthetőbb szava már az Úristennek, mint az ő fia. Megtestesült, ide élte elénk az életét. És ha valaki Krisztus nem elég, az nagyon be van csapva, az nagyon tévelyeg, az elveszett. Aki Krisztust elutasítja, elveszett. Aki Krisztust elfogadja, megmenekült. Szabadítónak küldte ide. A neve is azt jelenti, hogy bűntől szabadító. Azt üzente az angyal, hogy Máriának, Józsefnek, hogy nevezzétek nevén. Ezek karakternevek a Bibliában, mikor valakit úgy neveznek, amilyen. Azt mondja, ő rá ez illik, ő a bűntől szabadító, mert népét meg fogja szabadítani, bűnből e véget jön. Filozófus nem járt ezen a világon, vallás alapító, így nem jelentkezett soha senki, hogy emberek, megoldom a bűnt, elveszem a bűnt, hogy ember legyél. Ezt csak Jézus tudta megtenni. Ezért jött. Majd imádkozni fogunk, lehetőség lesz arra, hogy akinek a szívében ott van a magasztalás az Úr felé. Mert az méltó a mi Urunkhoz, akik ismerjük őt, hogy mindig újból és újból dicsőítjük őt azért, hogy idejött, belejött az állapotunkba, amit nem igen értünk. Nem tudjuk felfogni, mert mi nem járunk abba a cipőbe. Vannak dolgok, amiket még egymásnak se tudunk elmondani, mert nem tudjuk átélezni. Emlékszem, míg Szegeden szolgáltam 14 évet, ott a mártír ünnepség a zsidagógában úgy volt, hogy a keresztényeket is meghívták az erre az éves emlékezésre, és mindig más keresztény gyülekezet lelkésze szólt. Egyszer rám került a sorra, református evangélikus metodista után, és akkor gondoltam, hogy megtanulok héberül egy olyan igeverset, ami arról szól, hogy én tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára a porom felett megáll. És elmentem, hogy beleéljem magam, mert 3000 zsidót öltek meg onnan. Ott van a nevük márványtáblán a zsinagógában. És elmentem egy órával előtte, mondtam a feleségemnek, elkezdem olvasni, mintha édesapám lenne, mintha édesanyám lenne, mintha te lennél, vagy a gyermekeim. Próbáltam volna így beleélni magam, és az a kezdtem, hogy ezt megcsináltam, mondtam az ott levő időseknek, akik odajöttek. Nagyon sok szerettük, Auschwitz-on halt meg. És akkor, mikor idéztem, bár megsúgom, hogy a rabbi azt mondta, nem mondjad héberül, mert nem tudnak már héberül. Úgyhogy ezért csak, hogy én tudálékosnak tűnjek, nem akartam, nem is, ezért is kérdeztem meg. Tehát de ez egy csodálatos dolog. Mondtam, hogy az Isten, aki megállt a por felett, és teremteni tudott. Megáll Auschwitz porai fölött is. Megáll minden temető pora fölött is. És ő azt mondta, enyém a bosszúállás, majd én megfizetek. Isten bocsánatot kínál még a gyilkosoknak is. Ezt az emberi ész nem érti. De ha belegondolsz, hogy minden bűn előfáj az Istennek, és jobban, mint neked, mert valaki minél tisztább, annál inkább zavarja a tisztátalanság. Valaki minél inkább megszokta, hogy tisztálkodik, és úgy él, hogy tisztán van, és megtisztul, és tisztán tartja a testét, lelkét, mentálisan is, annak nagyon nehéz olyan helyen lenni, ahol mocsok van. És mondtam nekik, hogy akkor, amikor Martin Luther Kinget meggyilkolták, az újságíró azt kérdezte az kisebb fiától, hogy mit csinálnál azzal a bácsival, aki megölte apukádat, ha most itt lenne? Azt mondta, megbocsátanék neki. Tehát miért? Azt mondja, mert apu is ezt tenné. Az Isten, mikor megbocsát neked és nekem, az a természetében van. Tudja, hogy be vagy csapva. Tudja, hogy az ördög vezérli le a kész átverésről. Sok szinten. És áldozatok lettünk. És Isten utánunk küldte a fiát, hogy segítsen. Ő, aki az első Ádám, csak élő lélekké lett, megkapta Istentől az életet, az addig élettelen testébe, a porba, a matériába, hogy megmozduljon és legyen belőle egy személyiség, egy élő lény, egy élő lélek a Biblia szava szerint. De Krisztus úgy jött már le Mária méhébe, hogy ő az életadó szellemként oda belehelyezkedett, hogy magára vegye az emberi testet. És az emberi test minden kötöttségét az idő és térbe átélte. De egy biztos, Krisztus 33 évig, míg a keresztre nem ment, ő nem tudta azt, hiába így jött ide, így mondom, hogy nem tudhatta azt, mint te meg én, hogy mi az elszakadva lenni az Istentől. Ezt többször ki is hangsúlyozta. Elhagyhattok, de az atyámmal a kapcsolat az megvan. Ő soha nem vétkedett se gondolatban, se szóban, se mulasztásban, se cselekedetben. Soha. Ő nem tudta, mit jelent az Istentől elszakadva lenni. Ő élvezte ezt a kapcsolatot, mikor bemerítkezett, hogy fölvállalja a messiási küldetését, azt mondta az égből az Isten, hogy figyeljétek, ott van a fiam. Gyönyörködött benne. Mibe gyönyörködhetett? Az engedelmességébe. Tetszésére élt. Te benned, bennem tud gyönyörködni? Ó, de sokszor olyat tudunk tenni, hogy saját magunkban nem tudunk. Saját magunk nem érezzük jól. Saját magunk tönkretesszük a kedély állapotunkat a bűnökkel. Mi ez, ha nem egy vert helyzet? Mi ez, ha nem, hogy letipor a bűn? Szabadító kell. Ez a legnagyobb, amire szüksége van az emberiségnek. És ezért mondták az angyalok, akik tudták ezt a szellemvilágban, hogy nagyon örülhettek, nagyon jó hírt mondok nektek. Az egész emberiségnek öröme lesz. Maga az Úr megy szabadítani. Az angyalokról Jézus elárult valamit. Azt mondja, tudjátok, ha egyetlen egy bűnös megtér, akkor az angyalok fokozzák az Isten dicsőítését. Az angyalok annyira tudnak ekkor örülni, hogy kifejezik Istennek, hogy Isten, már megint megmentettél ezt szerencsétlen. Egyszer én miattam is örültek. Te miattad is örültek már? Örülnek az angyalok. Megint megmentett egy szerencsétlent. Megint meg jó szerencsét kapott, vagy kegyelmet kapott, ez szebb bibliai szó. Hát áldjon meg az Úr mindenkit, további áldott megváltási ünneplését kívánom. Krisztus ünneplése. Ugye ez a karácsony szavunk is az inkarnációból van. Hát az, hogy testet megtestesült, testet vett föl az örökkévaló szellemi lény Isten, hogy a mi sorsunkat megoldja. Nem volt ennél kevesebb megoldás. Most hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük a látogatásodat, bár úgy látogattál meg minket, hogy egyedül te tudtad, hogy miért jössz. Egyedül te voltál tisztában azzal, hogy ez a mennyei expedíció, a legnagyobb mentő expedíció az ég adta a világon. És neked sokba került. Sokba kerültem én is neked, Uram, sokba került ez a drága gyülekezet, sokba került neked Szombathely, Magyarország és Európa, ez a világ. Ádám késői utódai csak termeljük a bűnt, és csak lekötöz, csak elcsúfítja az életünket, és nem tudsz bennünk gyönyörködni. Köszönjük, Úrunk, hogy úgy jöttél ide, hogy magad vagy az életadó szellem, és akinek az életébe bekerülsz, annak újjászületik az a része, ami elhalt, a lelke szelleme, és attól kezdve Isten gyermeke lesz, és neve bekerül az életkönyvébe. Uram, köszönöm, hogy sok-sok embert megmentettél már. Köszönöm, hogy ez a karácsony történet, ami magába is rendkívüli. Azért is rendkívüli, mert ilyen nem is volt a világ történelemben azóta se, mert csak ilyen látogatót egyet tudtál küldeni az égből. De tudjuk, hogy ez elég. A legnagyobb címletet adtad, mindenki adósága belefér. Mondhatjuk, hogy túl is van fizetve. Kérünk téged, Jézus, ebből a bűnbocsánat bankból hadd hívjuk le ezen az ünnepen is azt, hogy Uram, szükségem van rád. Bocsáss meg, tisztíts meg, szentelj meg. Jöjj velem haza a családba, munkahelyre, emberek közé. Köszönjük neked, Jézus, hogy te, aki teremtettél mindent, annak ellenére, hogy ide jöttél a tieid közé, és a tieid föl se ismertek. Nekünk rosszul esik, Uram, ha nem ismer meg egy régi ismerős. Mennyivel inkább rosszul esik, ha egy családtag nem akar ránk ismerni. Te pedig a teremtőnk, az életadónk, aki adtad nekünk a szuszt, az életet, és bármikor visszaveszed, akkor nekünk annyi, megáll minden, a tudományunk, az eszünk, a szívünk. Köszönjük neked, Jézus, azt az áldozatot, amit meghoztál. Bölcsőtől a Golgotai keresztig volt az útad, de onnan pedig a halálon poklon át a dicsőségbe, és ott vagy az Atya jobbján, hitáltal pedig itt vagy a szívünkben. Várunk téged vissza, mint dicső királyt. Köszönjük, hogy te vagy az alfa és az omega, a kezdet és a vég, mindent kezedbe tartsz. De most már tudjuk rólad, hogy az a kéz, ami tartja ezt a világot, az átszegzett kéz. Tisztelünk ezért téged, Jézus. És örökre látni fogunk, és látjuk majd rajtad ezt. Míg csak az örökké valóságban folytatjuk, és magasztalásodat, soha nem fogjuk abba hagyni, hogy dicsőség neked a tövis koronásnak, az átszegzett kezűnek. Még Uram, imádkozom azokért, akiknek az élete nincs még rendben veled, vagy akik még nem tették meg azt, hogy a szívükbe fogadjanak téged, úgy, mint királyt, nem mint Jézuskát. Uram, segíts nekik most, ha őszintén mondják a szívükben, hogy Uram, Jézus, szükségem van rád, bocsáss meg nekem, legyél az életem, Ura, hallgass meg őket, Uram, áld meg őket, és adj nekik otthont nálad itt, a közösségbe, a gyülekezetbe, és ha te vezeted ide őket. Add nekünk, Urunk, hogy szeretteinkkel, családtagjainkkal is, ha együtt leszünk még az ünnepen, tudjunk örülni neked, és egymásnak is úgy, hogy te adod igazi értelmét az ünnepnek. Amen.